Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadás sorozat 23. szemeszterének 10. előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk dr. Tompa Andrea Kolozsváron született 1971-ben. 1990-ben kezdte meg a tanulmányait az ELTE bölcsészkarának magyar-orosz szakán. Első színházi tárgyú írása 1999-ben jelent meg a Színház folyóiratban. 2004-ben doktorált az ELTE orosz irodalom szakán Színház és teatralitás Vlagyimir Nabokov életművében című disszertációval. 2000 és 2008 között az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben dolgozott. 2005 óta a Színház folyóirat szerkesztője, 2015 óta a főszerkesztője. 2008 ősze óta docensi beosztásban tanít a Kolozsvári Babesz-Bolyai Tudományegyetem Színház és Televízió karán. Az elmúlt évtizedben azonban a regényírás lett a lemez A oldala számára. 2010-ben megjelent a Hóhér háza című regénye, 2013-ban a Fejtől sláptól, 2017-ben pedig az Omerta. Felkérem Tompa Andreát, tartsa meg előadását.
Jó napot kívánok! Köszönöm a Szegedi Tudományegyetemnek ezt a megtisztelő meghívást, és biztatnám Önöket, hogy valóban kérdezzenek az előadás végén. Tehát ez nem egy formális felkérés, hanem örülnék, hogyha párbeszéd alakulna ki közöttünk. Előadásom címe Szelíd Farkas, Kisebbség, Színház, Irodalom. Előadásom témájaként a kisebbség reprezentációit választottam, azt, ahogyan a művészet beszél a másikról, az idegenről, akárha az elnyomottról, az alávetettről, a kisebbségről. Ez az egyik olyan téma, ami személyesen is fontos számomra. Több könyvemben foglalkoztam vele, és Kolozsváron a színházi karon erről is gondolkodunk diákjainkkal. És talán nem kell külön indokolni, hogy ma bárhol, Kolozsváron, Budapesten, Szegeden, miért érdemes erről beszélgetnünk. De azért szeretnék utalni arra, hogy például szülővárosomban, Kolozsváron milyen kevés emlékhelye van a kisebbségeknek. És hogy talán most itt, ebben a pillanatban mindenki a magyar kisebbségre gondol. De mondok egy kisebb kisebbséget, hiszen sosem csak magunkra, de mindig másokra is érzékenyeknek kell maradnunk. Hogy például a kolozsvári gettónak, ahonnan 16 ezer zsidót hurcoltak el, semmilyen emlékhelye nincs. Ahogy a 80-as években felszámolt cigánynegyednek sem. Ahogy a Hústátnak, ennek a magyar anyanyelvű, városi, zöldségtermesztéssel foglalkozó etnikai csoportnak, melyet szintén a 80-as években bontottak le, majdnem teljesen, egyetlen emlékszobája található a városban. A címben foglalt szelíd farkas metaforának, mely, mint látni fogjuk, távolról sem egy metafora, két lehetséges kibontási iránya van. A szelíd állat és a veszélyes farkas. Ha a farkas a kisebbség, a másik az idegen metaforája, a farkas lehet fenyegető. Ennek a gondolatnak, a kisebbségnek, mint veszélyforrásnak nem szegődnék a nyomába most. A veszélyes, fenyegető idegen képe, mint egy csoport megtestesítője, nem csak, hogy nem érdekel személyesen, nem tudok semmilyen csoportot beilleszteni az ember és világképembe, de azokban a művészeti alkotásokban, amelyek emberileg minket gazdagítanak, a világra, a másikra és önmagunkra való nyitottságunkat erősítik és formálják, ilyen ábrázolásmóddal nem találkozom. Ez nem azt jelenti, hogy ne volna jelen a világban, sőt, olykor a művészetben is. Úgy vélem, éppen ellenkezőleg. Ma arra van szükségünk, hogy a másikat, az idegent, a kisebbséget ne potenciális veszélyforrásként lássuk, hiszen az idegen, mint fenyegető másik, éppen elég irányból zúdul ránk. A veszélyesnek ítélt állat elől menekülni kényszerülünk, vagy le kell győznünk őt. Engem egyik attitűd sem érdekel ma. Itt most megállok egy pillanatra, hogy önök előtt is megjelenjenek azok a saját képek és gondolatok, amelyek a másikat, a kisebbséget, az idegent, mint fenyegető csoportot testesítik meg. És ezzel ezt a gondolatot el is engedjük itt. A művészetnek azok a formái, amelyekről ma itt szó lesz, a kisebbséget nem mint fenyegető veszélyt látják, amelytől meg kell óvnunk magunkat vagy értékeinket. Éppen ellenkezőleg. A másikat, mint veszélyesnek ítélt, ám végső soron szelíd állatot láttatják. Meggyőződésem, hogy ma ez szelíd természet megismerése sokkal fontosabb esemény, és a jelen időt is keményebb próbának veti alá. Csak a szelíd farkas szólítható meg. És én ma itt a megszólításban vagyok érdekelt. De miért kellene a jelen időt próbának alávetni? Erre is igyekszem majd kitérni. Kiinduló pontként beszélgetésünkhöz egy valóságos farkast választottam, egy performance szereplőjét. 1974-ben egy New Yorki galéria meghívja a német konceptuális művészt, Joseph Beuys-t, hogy hozzon létre egy műalkotást náluk. Beuys megalkotja az I like America and America likes me, vagyis Szeretem Amerikát és ő is szeret engem című performanszát, amelyben saját magát és egy élő kojotot visz színre. A performanszra a következőképpen kerül sor. A művészt a John F. Kennedy repülőtérre érkezve egy mentőautó várja. Egy nemes takaróba csavarva hordágyon szállítják a galériába, ahol néhány nap alatt lezajlik a performance, majd ugyanilyen módon mentőautón szállítva tér vissza a repülőtérre és hagyja el az országot. Lába tehát nem érinti az amerikai földet. A múzeumi térben a művészt egy kojot, egy préri farkas várja. A kiállító térben a közönségtől egy üvegfallal elválasztva a művész napi 8 órát tölt a kojottal. A kojot a préri farkas Navajo nyelven adott neve. Az őshonos amerikaiak, akiket egykor indiánnak neveztek, szent állata, barátja, sőt, ahogy ők mondják, tanítója. Az őshonos amerikaiaknak kojott táncuk is van, számos meséjük antropomorf hőse, ez itt egy kojott tánc például. Az állat a törzsek mellett élt békében, ahogy az őshonos amerikaiak is, a természettel való békés, szeretetteli együttélésre építették egész létmódjukat, vallási rendszerüket. A tömegkultúra is őrzi a nyomát, a farkasokkal táncoló film például, ami az amerikai polgárháborúról szól. A kojot ugyanúgy áldozatul esik az Amerikába érkező európaiaknak, ahogy maga az őshonos lakosság is. A farkas kutató Jim és Jamie Dutcher házaspár dokumentumfilmje 2 millió kiirtott farkasról tudósít az európaiak, vagyis a mi megérkezésünk óta. A kojot tehát ebben a performanceban akár az őshonos amerikaiak metaforája is lehet. Miért fontos a név? Íróként azt mondom, a nyelv mindent elmond. Az, hogy hogyan nevezünk meg valakit, a másikat, az minden. Miért mondunk kojotot és őshonos amerikaiakat? Mert Indiának Kolumbusz Kristóf nevezte el az őslakosokat, azt hívén, hogy Indiába érkezett. A név tehát egy tévedést és nem egy valóságot jelöl. Ezért sem mindegy, hogy hogyan nevezünk meg valakit, főleg nem egy kisebbséget. Mindenkinek van neve, és van joga a saját nevéhez. Erre még visszatérek. A német művész egy nemes takaróval betakarva, és egy kampós bottal a kezében, ugye itt látható ez a nemesztakaró talán nem, a bot sem ezen a képen. Egy kampós bottal a kezében, afféle ősi sámánhoz, gyógyítóhoz hasonlít. Így látjuk őt a kiállító térben. A takarót hol magára borítja, hol a kojot szaggat le belőle darabokat. Az ott töltött napok során a művész és az állat folyamatosan kommunikálnak, viszonyban vannak. Nem fenyegetik egymást, hanem mint egy ismerkednek. Nem előre elhatározott és megkomponált módon, nem úgy, mint egy, ahogy egy tudós megfigyeli az állatot, hanem spontán módon, egyszerűen úgy, hogy egy térbe kerülnek. Mostanra bizony már azt is tudják, hogy a művészt nem csak, hogy nem tépte szét az állat, de még csak nem is fenyegette. Láthatóan eleinte félt, majd megszokta az emberi jelenlétet, végül némi játékra is sor került, a művész kesztyűjével játszadozott. Boyce performanszában fontos szerepet játszik a gyógyítás motivuma. Ahogy, és erről még fogok szót ejteni, a gyógyítás talán valamennyi kisebbség reprezentációban fontos mozzanat lehet. Boyce személyes történetében is fontos a gyógyítás. Boyce-nak saját második világháborús szerepvállalásából kell gyógyulnia. A német művész ugyanis 5 évig szolgált a német hadseregben vadászbombázó pilótaként. 44-ben repülőgépét lelövik a krími félsziget felett, súlyosan megsérül, feje is betörik. A krími tatárok népi gyógymódjai mentik meg életét, filcbe csavarják, zsírral kenik be a fejét. A művész sámánok iránti vonzódása innen ered. Újabb kutatások egyébként arról tudósítanak, hogy Boyce leginkább megalkotta ezt a mítoszt magáról, a sámánokról, a gyógyításról, vagyis a valóságban nem esett meg. A művészet mondjuk gyakran életalkotás is, de hogy a valóságban mi történt a háborúban résztvevő emberrel, számunkra a performance értelmezése szempontjából mellékes. A gyógyítás másik eleme azonban a szelídség felmutatása. Az állat, és metaforikusan tehát a kiirtott őshonos amerikaiak, nem csak hogy nem jelentenek veszélyt az érkezőre nézve, egyébként a múzeumi helyzetben is a kojót van helyben, a művész az, aki megérkezik hozzá, hanem képes kommunikálni, az idegen, ez esetben a kojót hozzáférhető, megközelíthető, tehát nem elutasító és nem vad. Ez a gyógyítás olyan, mintha a performance újraírná a történetet. Az emberi történelem egy fontos szeletét. Így is meg lehet érkezni az őshonos amerikaiak földjére. Kivont kard és puska helyett, egymás óvatos és lassú megismerésével. Lehet, hogy a farkas szelíd, azonban a művész a maga bőrét viszi a vásárra, ahogy mindig teszi, vagy tennie kell, ha valódi kockázatot akar vállalni. A térben tehát egy konkrét állat van, nem egy szimbólum. Ez a legnagyobb tétje, kockázata a performance-nak. A művészet, különösen a performance művészet a 70-es évektől erősen vonzódik a valóshoz. Erről így gondolkozik Joseph Boyce. Idézet. Ha egy olyan helyre lépsz be, ahol valami ég, magad is megégsz, hiszen nem mondhatod, hogy ez csupán a láng szimbóluma, mert meg fogsz halni a forróságban. Krisztus nem szimbóluma valaminek, hanem maga a szubstancia, a lényeg, az anyag. Az életet jelenti, az erőt, az életerejét. Enélkül a krisztusi életerő nélkül a Föld már régen halott volna. Boyce kritikai szelleme Amerikával szemben kettős. Nyitott egyrészt, a másik az elnyomott, a gyarmatosított, kiirtott fél megismerésére. De ugyanakkor elutasító Amerika valóságos és konkrét földjének megismerésébe, hiszen lába szimbolikusan nem érinti a kontinens földjét. Elhatárolódik az amerikai kontinenstől, csak a kojottal, az őslakosokkal kommunikál. Sőt, mintha valami fertőző betegséggel fenyegető térbe érkezne az USA-ba, mentők szállítják a múzeumba és onnan a repülőtérre. Kritikai szellemét tovább erősíti az a gesztus, hogy a kiállító térbe naponta 50 példányt hoznak be a Wall Street Journalból, a napilapból, melyre az állat szükségét végzi. Rávizel, olykor széttépi. A centrális hatalom, a média és gazdasági hatalom jelképe, illetve a periférián lévő elnyomott kisebbség szembenállása olvasható ebben a performanceban. Ebben a performanceban már a címében is elhatárolja magát és ironizál, ő nem egyenlő Amerikával, az Amerika és én két külön entitás. De az Amerika szeret engem, ironikusan is olvasható, a farkas is lehet Amerika, ez a szeretet pedig folytogató vagy provokatív. Ebben az ábrázolásban egyszerre láthatjuk szimbolikusan a kojotok, barátként tekintett állatok sérelmes történetét, a természethez való gyengéd viszonyt, a kiirtott állatokat és nem kevésbé kiirtott őshonos amerikaiakat. Láthatjuk az őshonos amerikaiak számára a szűkülő tér, a rezervátumba zárás gesztusát. De mindezzel a sérelmes történettel, történelmi sebekkel szemben láthatjuk azt is, hogy a farkas erős, gazdag, izgalmas állati léttel rendelkezik, hiszen egy konkrét, színre vitt élőlényről beszélünk. A dolgok mintha két irányba hatnának, a másikban a törékenység és az erő is megjelenik, a sérelmes múlt és a gyógyítandó jelen. Ez maga az ábrázolás gazdagságának kulcsa. Még egy dologra figyelhetünk itt fel. A művész és a kojót le van választva a nézőtől, mintha egy rezervátumban, egy állatkertben volnánk. Ezt a leválasztottságot tudatosítja a performance. Az a tekintet azonban, amit most mint esztétikai tekintetet értelmezek, felmutatja a kerítések problematikus voltát. Ezen a képen egyébként két kerítés látható, a rezervátumok régi és mai a kerítései. A kerítés véd, leválaszt, elhatárol. Az úgynevezett rezervátumok területére csak bizonyos utakon lehet eljutni ma is. A rezervátum szó, ha már a nyelvről beszélünk, ma nem használatos. Túlságosan emlékeztet az elzártság és elhatároltság eseményére. Amerikai utam során úgy tapasztaltam, hogy a kerítést magát inkább nem nevezik meg, csak a földet és a népet. A kerítés léte, megnevezése mindenütt nyelvi kihívás, probléma. A rezervátumban élők, amerikai mai használatos nevükön a pueblók, és egyébként bárki vendég kibejárhat. Mégis van szimbolikus jelentése a kerítésnek. Azt jelzi, hogy ennek a földnek más a tulajdonosa, ott más szabályok érvényesek. Például, és ez meglepő, bárhol lehet dohányozni. Kocsmában, étteremben, sőt kaszinóban is. A kaszinók egyébként Amerikában az őshonos amerikaiak kezében vannak, és ez gazdasági működésük alapja. De a kerítés azt is jelzi, hogy ahogy egy amerikai vendéglátó mondta, nem voltunk jó vendégek, azaz szükség van a kerítésre, az önvédelemre. De kérdezhetjük azt is, hogy miért egy német konceptuális művész szólal meg egy alávetett helyett, vagy az ő nevében, tehát az amerikai őslakosok képviseletében. Ha egyszerűen akarunk válaszolni, azt mondhatjuk, hogy ő, Joseph Beuys kapta meg ezt a lehetőséget, a megszólalás lehetőségét. Ki beszéljen, ha nem tud megszólalni az alávetett? Nem tud megszólalni, hiszen nincs hangja, vagy egyszerűbben nem ő kap felkérést arra, hogy egy New York-i galériában hozzon létre egy művet. A művész egyben saját helyzetére is reflektál. Én, a művész, aki megkapom azt a lehetőséget, hogy szóljak, felelősen fogok szólni a magam és a mások nevében. Amikor Székely Csaba, romániai magyar kortárs drámaíró, drámát ír a romániai magyar melegekről, a Panodráma független színházi csoport a roma sorozatgyilkosságokról készít előadást, vagy amikor jómagam egy hóstáti szereplő nevében szólalok meg, úgy gondolom, hogy valójában hatalmi helyzetünkkel élünk. Olyanok nevében beszélünk, akiknek nincs hangja. Hogy ezt mennyire tesszük sikeresen, vagy elvárásokat beteljesítve, ez más kérdés. A kortárs nigériai Ibo etnikumhoz tartozó író, szándékosan nem mondok írónőt, Chimamanda Ngozi Adichie arra figyelmeztet regényeiben és egy TED előadásában, hogy az egy történetűség, így fordítom az ő single story kifejezését, mindig hiányos és sztereotípiákhoz vezet. A sztereotípiákkal figyelmeztet nem az a baj, hogy nem igazak, hanem hogy nem teljesek. A sztereotípiák segíthetnek abban, hogy felismerjünk bizonyos csoportokat, kisebbségeket, identitásokat, de nem segítenek abban, hogy meg is ismerjük őket. A single story, az egy történetűség elfedi a sokféleségüket. Egyetlen embernek sem lehet, így az ábrázolásban sem, az egyetlen tulajdonsága az, hogy egy kisebbséghez tartozik. Minden bonyolultan elmondott kisebbség történet ez ellen a single story ellen hat. Több szempontuság, történetek összetett árnyalt mi volt az egyén bonyolult identitás repertoárja, mint a művészeti beszédmód alapja. Egy zárójelet nyitok most, amikor ezt az előadásomat Kolozsváron megtartottam, a kisebbségi nevekkel kapcsolatban kaptam egy kérdést. Mit tegyünk, ha számunkra nehezen kiejthető, megjegyezhető neveket valamivel helyettesíteni szeretnénk? A kérdező egy Kínában megtartott konferencia tapasztalatát hozta, ahol a világ sok országából érkező résztvevőket számokkal jelölték. Chimamanda történetével válaszoltam a kérdésre. Az írót, tudatosan nem mondok írónőt, tehát Chimamandát egy díjátadón rosszul jelentették be, mert a díj alapítója elrontotta a nevét. Chimichanga lett belőle, ami egy ismert mexikói ételneve. Chimamanda nemhogy nem sértődött meg, de reflektált is a helyzetre, a szándéka fontos, hangsúlyozta. A megszólaló megpróbálta a nevét helyesen mondani, nem sikerült, de megpróbálta, ez a fontos. A számoknak, az emberek beszámozásának rettenetes kultúrtörténeti tapasztalata van, gondoljunk a holokausztra. Vissza tehát az egy történetűség kérdéséhez. Mindannyiunknak van egy identitás repertoárunk, mely mint egy legyező nyílik ki. Van nemünk, etnikai identitásunk, tartozunk különféle csoportokhoz, szubkultúrákhoz. Kolozsvári író, kritikus barátom Szilágyi Júlia határozta meg így önmagát, háromszoros kisebbségben vagyok, magyarként, zsidóként, nőként. Talán ez volt a legfontosabb tanítás, amit a 80-as években kamaszkoromban kaptam. Az egy történetű ábrázolás nem csak a gazdagság felszámolásának veszélyével és a másik megismerésének lehetetlenségeivel jár együtt, de voltak éppen a gyógyítás és felhatalmazás ellen hat. Felhatalmazni egy elnyomott hanggal nem rendelkező, megszólalni nem tudó kisebbséget az ábrázolás nagy kihívása. Amikor Joseph Beuys szó szerint színre viszi a kojotot, akkor felhatalmazza, hiszen a nézőnek, a szemlélőnek lehetősége van őt megismerni, azaz a kojotot, megfigyelni, saját létezésében, létében megragadni. Beuys nem ábrázol, nem reprezentál, nem elbeszéli, hogy a kojot szelíd, hanem jelenléttel ruházza fel az állatot. Teret nyit az állatnak. Nem azt mondja, hogy ilyenek ők, mert én így ábrázolom, hanem szabad áramlást enged neki, a néző maga szerezhet tapasztalatot az állatról. Felhatalmazni, hatalommal ellátni, így fordítom az empowerment kifejezést, annyi, mint az ábrázolás sok történetű, széles palettáját színre vinni és teret nyitni. A másikat, az idegent csak egyénként, személyként szólíthatjuk meg. Van nevünk, nem csoport vagyunk, van történetünk, van egyediségünk. Mondok egy személyes példát. Tavaly egy irodalmi díjat kaptam, amelyet egy vezető közéleti hetilap így kommentált. Bödöcs Tibor és az egyetlen nő. Ami a képen látható, az egy férfi, akinek van neve, és egy nő, akinek nincs. Bár semmilyen személyes sérelmet nem érzek a képpel kapcsolatban, egyébként sok hasonló képet és szöveget mutathatnék, éppen ez a sérelmes ábrázolás, amely a másikat megfosztja személyességétől, egyediségétől. Ahogy én sem egy másik kategóriájú író vagyok, aki egy másik női ligában focizik, hanem csak egy a 10 közül, 10 jelölt volt ezen a díjen. Ahogy a Harvard Egyetem elnöke, ott nem rektor van, hanem elnök, Drew Gilpin Faust mondja magáról, ő nem a Harvard Egyetem női elnöke, hanem az elnöke. Nagy különbség. Felhatalmazni mindig tudunk, tudhatunk, nem csak alkotóként, de akár tudósként, szerkesztőként is. A kisebbségnek sokszor az a természete, hogy nem látszik, nincs hangja, nem tudja önmagát képviselni. Tudósként, tanárként is kérdés mindannyiszor, hogy kikre hivatkozunk, kiket nevezünk meg úgymond tekintély személyeknek. Vannak-e közöttük például nők? Vannak-e fiatalok? Vannak-e nem fehérek? Kiket teszünk láthatóvá hivatkozásainkkal? Mit jelent valójában a törődő tekintet? Nincs kisebbségábrázolás politikusság nélkül, és a politikus fogalmát most az egyszerűség kedvéért azonosítom a felelős és törődő beszédmóddal, a másik megértésének szándékával. Szerkesztőként, és itt most ismét saját példát hozok, az általam is szerkesztett labban először történik meg 50 év után, hogy egy roma származású színész kerül a címlapra. Egy fiatal, erőt sugárzó, modern, mint hogy mobilt fog a kezében, és elszánt tekintetű nő néz vissza a képről. Ez is egy felhatalmazás. Nem csak a romákról szóló előadásnak nyitunk teret itt, hanem lehetőséget adunk láthatóvá válnia annak, ami amúgy nagyon kevéssé látható. Hozok más példát is. Normától eltérő testalkatú színésznő ritkán kerül címlapra, női magazinokon biztos nem, de van itt például egy. Vagy, és mivel egyetemi helyen vagyunk, és erről megint csak fontos beszélni, címlapra kerül két egyetemi főiskolai előadás, egy táncos és egy drámai színházni. A vadat és idegent, a vad másikat és a fenyegető idegent a gyarmatosító tekintet mindig le fogja akarni igázni, vagy menekülni akar előle. Ez a tekintet hatalmi tekintet, nem a művészeti ábrázolási. A művészet a hatalmat ábrázolja, ahogy az elnyomást is ábrázolja, de nem lehet az eszköze. Felmutatja, de nem ismétli meg. Megismétli, de tudatosítja. Nagy különbség. A kisebbség az alávetett, megszólítható, és aki megszólítható, az nem leigázható. Mellé lehet ülni, ahogy Rőri Géza költő és színész, a hajléktalan ember mellé ül beszélgetni, hogy aztán versé formálja őt legújabb kötetében az Angyalvakondban. Idézet Rőri Gézától. Én kerülöm a frontális beszédhelyzeteket, valahogy feszélyez a köztünk lévő szakadék, a köztünk, a költő és a hajléktalan ember között. A minap láttam, amint a betonra borít egy zsákos sörös dobozt egy muki, hogy azokat sorban mind laposra tapossa. Segíthetek? Így fele annyi idő alatt végez majd. Ha csak nincs jobb dolga, vonta meg a vállát. Egy közös tevékenységnél semmi sem hozza össze jobban az embereket. Ezért, ha tehetem, én nem csak nekik veszek ételt, hanem magamnak is, hogy azt utána együtt együk meg. Ilyenkor nem szövegelek, falatozzunk csak csendesen. Ha ő kezdeményezi a beszélgetést, akkor persze boldogan veszek részt benne. Tavasszal egy tarra nyírt, orgyűrűs fiú a Bibliát olvasta a Móricz Zsigmond körtéren. Vettem 4 rétest, meg 2 hosszú kávét. Ültünk, hörpöltünk, finom volt. Adtunk a verebeknek is. Nem értem, fordult felém aztán, hogy Jákob álmában miért létrán jönnek, mennek az angyalok. Annyi angyal van, a létrán azonban egyszerre csak egy valaki járhat. Arról nem is szólva, hogy ott a szárnya hátukon. Minek mennének létrán, ha röpülni is tudnak? Remek kérdés. Azt olvastam valahol, hogy tán azért járnak Jákob álmában létrán az angyalok, mert a létrán akkor is fölfelé kell néznünk, ha lefelé megyünk. Mintha azt akarná ezzel sugallani az örökkévaló, hogy amikor baj van, amikor lefelé megyünk, akkor se veszítsük el a bizalmat benne, akkor is csak őre elnézzünk. Jó egy órát dumáltunk még ezzel a sráccal, ezután idézet vége. A művészet eszközeivel a szemébe lehet nézni annak, akinek a tekintetét sokszor a mindennapi életünk során elkerüljük, vagy el akarjuk kerülni. Egy fiatal, független színházi alkotó, Boros Martin Cím nélkül című darabjában Balogh Gyulát látjuk. A hajléktalan életről szóló történet eljátszásához Boros Martin két színészt és egy hajléktalan embert hívott el, az utóbbi saját történetét mondja el az előadásban. Ő itt Balogh Gyula a képen. Sokat mesél magáról, alkoholizmusáról is. Nem a történet az újszerű, hanem az ott léte. Egy színházi előadás keretei között ő maga a kojot, a jelenlévő másik. Megtöri az észlelésünket. Ahogy Martin Buber mondja Isten fogyatkozás című könyvének előszavában, amikor egy népfőiskolán munkásoknak Istenről beszél, és hallgatóságában ellenállást, elutasítást tapasztal. Beszélgetése végéhez érve így ír, idézem. Alkonyodott, későre járt. Másnap reggel el kellett utaznom. Nem maradhattam, pedig tulajdonképpen ezt kellett volna tennem. Nem maradhattam ott, hogy belépjek a gyárba, ahol a férfi dolgozott, hogy munkatársa legyek, vele együtt éljek, elnyerjem élete bizalmát, segítsek neki, hogy velem együtt járja be a teremtménynek az útját, aki a teremtést elfogadja. Már csak a pillantását viszonozhattam, idézet vége. Buber felismeri, az igazi életet megváltoztató tett az volna, ha egész életével a másik ember mellé állna, elköteleződne mellette, aki így elfogadná a teremtést. Ami lehetősége marad, az a pillantás viszonzása. A kisebbség ábrázolás tehát mindig mellérendelés. Nem alárendelés és nem fölérendelés, ezek a hatalom eszközei, a médiáé, a közbeszédé, az elnyomó politikai retorikáé. A hatalom eszköze a le. Nemrégen egy lengyel cikkben román írónőnek neveztek engem, mire egy lengyelül értő olvasóm ilyettel írta, lerománoztak. Ezt mindannyian ismerjük, a hatalom eszközével valakit lezsidóznak, lerománoznak, lecigányoznak, lebuziznak. Egyet pontosíthatunk, legalábbis a művészetben bizonyosan, nem le, hanem föl. Mindenki föl. A többi stimmelhet. De a művészet is egyfajta hatalom, egy esztétikai hatalom, ha ezt nem hinnénk, akkor nem volnánk úgy odaérte. Gyógyító hatalom, ha tetszik, ahogy Beuysnál is. A művészet szórabírás, meghallgatás, elbeszélés és kritikai felmutatás. Ahogy Joseph Beuys is egyszerre mutatta meg a hatalom elnyomó gesztusát, és a művésznek az elnyomott mellé ülni képes erejét. Nincs is más javaslat, ülj mellé, nézz a szemébe. Azonban az ábrázolt másik, az idegen, a kisebbség nem teljesen meg és kiismerhető, mert mindig maradt titka, mint minden létezőnek. Tehát nem átlátszó, legfeljebb látszó, esetleg áttetsző. Egyszerre van idegensége és láthatósága. A kojot idegensége, láthatósága és valamelyest való megismerése együtt van jelen. Ezzel az idegenséggel azt is jelzem, a másik nem én vagyok. A másikat legjobb tudomásom szerint megmutatom, mellé ülök, hogy a saját szóhasználatomnál maradjak, de nem tudhatok elmondani róla mindent. Neki megvan a maga titka, a maga idegensége. Az én szereplőim közül a regényeimben sokan sokat beszélnek, de sok mindent el is hallgatnak, hiszen hogy tudnának mindent elmondani? Ironikusan azt mondhatnám, én sem tudok magamról mindent, nemhogy a másikról. Aki, az aki most nagybetűvel, róluk mindent tudhat, szerencsére nem ír regényeket. Még egy számomra fontos nevet szeretnék emlegetni, kettős szándékkal. Az indiai származású amerikai esztéta, gondolkodó Gayatri Chakravorty Spivak, aki egy fontos művében, a Szóra bírható-e az alárendelt című eszében alapvetően meghatározta azt, hogy hogyan látjuk ma a kisebbségábrázolás és gyarmatosító tekintet kérdéseit. Spivakhoz engem személyesen egy romániai magyar fiatal, Székely Őrs írása vezetett el pár éve, aki akkor még egyetemi hallgató volt. És minthogy most egyetemi polgárok körében beszélgetünk, szeretném hangsúlyozni éppen kisebbségről szóló előadásomban, milyen fontos, hogy mi, oktatók, úgynevezett idősebbek, nem csak tanítunk, hanem tanulhatunk is hallgatóinktól, és nem csak a kütyükről, és hogy hogyan kell összedugni a projektort. Amennyiben valóban a hallgatóink mellé ülünk, és ahogy Buber mondja, legalább a szemükbe nézzünk. Spivak egyébként ezen a képen, azért is választottam ezt a képet, a földön ül. Boldog előadó, aki ilyen egyenlőségben és mellérendelésben ülhet hallgatósága előtt. A kritikai láttatás ugyanakkor mindig egy problematikus történet felmutatása is, egy gyógyításra szoruló történeté. Ilyen értelemben minden kisebbségtörténet egyben többségtörténet is. A grönlandiak, akiket ma már nem hívunk eszkimónak, mert az eszkimó név hagyományosan rasszista és gyarmatosító tartalommal társult, nincsenek túl sokan, úgy 55 ezeren, és irodalmuk sem nagyon nagy, bár természetesen van. De mint korábbi dán gyarmat, Grönland és a grönlandiak fontos szerepet játszanak a mai kortárs dán irodalomban. A kortárs dán író Kim Leine törődő tekintete képes megmutatni magyarul is megjelent remek könyveiben a grönlandiak bonyolult történetét, a dán gyarmatosítók attitűdjeit, sőt valamennyit még az ezzel kapcsolatos dán bűntudatból is. Miközben minden pillanatban személyes, egyedi történeteket mesél. A legkisebb kisebbség, amellyel valaha találkoztam, és ez egy friss találkozás, az Akoma őshonos amerikai törzs volt. Ez itt az Akoma Sky City, egy pueblo, kevesebb mint 5000 tagja van ma. A földjükön tett látogatásom, a velük való találkozás ihlette ezt a mostani előadásomat, és érzékenyített Boyce bő 40 éve bemutatott performanszára. Az Akomák Múzeumának kortárs és kevésbé néprajzi részében egy úgynevezett interaktív kiállításra hívták meg az oda látogatót. És azt a kérdést tették fel, hogy mit tegyenek az Akoma nyelv, amely egyébként szép oxfordi akadémiai kiadványban is fel van dolgozva, megmaradásáért. Hosszú időt töltöttem el a kérdésen töprengve. Szerettem volna azt mondani, hogy csináljatok Akoma nyelven színházat és írjatok irodalmat, de ezek mégsem teljesen reális ajánlatok egy ekkora kisebbség esetén. És a mindennapi családon belüli nyelvhasználatban nem fog segíteni. Bár hallottam egy fiatal Akoma költőt, aki csupa fájdalomról szóló versét szavalta, a vers angolul íródott. Minden vesztes történetben nyereség történetek is vannak. Az immár angol anyanyelven megfogalmazott vers hatalmas közönséget érhet el. Töprengtem tehát az Akomák kérdésén, hogy hogyan maradhat fenn a nyelv. Nem tudom, most sem tudom, és kíváncsi vagyok a válaszra. A tapasztalat leginkább azt mutatja, hogy a tudomány számára fennmarad egy ekkora nyelv, de a mindennapi használatban és egyáltalán használatban veszélyben van. Magyarán nagy eséllyel eltűnik. Miközben ezt a kiállítást néztem, Amerika szerte éppen választások zajlottak. Amerika úgynevezett felfedezése óta sosem volt őshonos amerikai képviselő nő az amerikai kongresszusban. Azon a héten választják meg az elsőt, amikor épp ott tartózkodom, és éppen Új-Mexikóból. Deb Holland a Laguna Puebloból származik, bizonyos dolgokhoz tehát úgy tűnik 500 év is kevés. Az Acoma égi város, ez a település, Acoma Sky City, ami alig pár házból álló település, egy hatalmas rezervátum közepén található, úgy 1000 éve egy sziklatömbön, egy mesán Új-Mexikóban. A falu közepén álló spanyol ferencesek által épített templom falának közeli képét szeretném önöknek megmutatni zárásképpen. Egy tenyérnyi helyen több kontinensnyi történelmi és kulturális sűrítményt látunk. A helyi vályogot szalmával vegyítik, amit mint építészeti megoldást Afrikából hoztak be a spanyolok. Ahogy a templom is a spanyol hódítás korából kapja a nevét. Az őshonos amerikaiak pedig immár keresztények, katolikusok, bár ősi vallásukat is gyakorolják, nem messze a templomtól, a falu közepén található téren. Ahogy ez az anyag, ez a faldarab is mutatja, a történetek szorosan összetartoznak, és már anyagukban sem szétválaszthatóak. Hiszen minden kisebbségtörténet többségtörténet is. Tehát sosem valami különálló történetről és elkülönülésről beszélünk, hanem a közös történetünkről. Az ő történetük, az idegen és a másik története mindig a sajátom is. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük Tompa Andrea előadását, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az STS Szabad Egyetem előadás sorozat keretében egy hét múlva professzor dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem optikai és kvantum elektronikai tanszék egyetemi tanára tartja meg Vallás és Tudomány című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!